Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy örömmel, nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Kicsit furcsa, hogy havazik, de van még más abszurditás is az életünkben. Egy valaki stabil, az Isten, őt dicsérjük. 138. Zsoltár első versével, dicsér téged teljes szívem.
Dicsér téged teljes szívem, én Istenem hirdetem nevet. Dicsérlek Istenek felett, én tégedet, mert azt érdemled. És a te szent egy házadban imádkozva neved tisztelem. Áldásodra én kész vagyok, hálát adok neked, Istenem.
Foglaljuk el a helyünket. Talán a legfontosabb hirdetés az, hogy közeledik a húsvét, és gyönyörű dolgokat fogunk csinálni itt a templomban a nagy hét alkalmával. Készítsük a lelkünket, hogy az Úr Jézus szenvedésében osztozva örvendezhessünk majd a feltámadásban. Akkor énekelünk. És múlt héten gyönyörű éneket hozott el hozzánk a Benkő iskola, az ég nincs távol, és úgy gondoltam, hogy ezt mi is tanulgassuk.
Az ég nincs távol, senki se vár. Sebet berejtve élhetek, szerelmet hárja körbevet, menj ki tárva, nem vagyok árva, mert végre hozzád tartozom, megláttam nálad otthonom, így benned élek, már nem csak remélek. Csak nálad értem, hogy minden terved jó nekem, mondod, van rám szüntelen, betöltesz jóval, mennyei szóval, és gyászom fénybe fordul át, legyőzted értem a halált, így benned él. Már nem csak remélek, minden más lett bennem, újjá tettél engem. Élek, aki a mennyben él, élet, aki ma benned él, az igen éget, igen hiszít már, szólíts, szóval átforna, szólok. Szólít, aki ma benned szól, az igen átjár, igen hízít már, szólíts, szabad átformál. Az ég nincs távol, senki se váltó, levettél rólam annyi bűnt, a kín és sóhaj messze. Zárva,
Isten igéjét olvasom, ahogyan az Úr Jézus az utolsó vacsorán beszél, tulajdonképpen egy testamentuma az, amit most olvasok itt. Lukács evangéliumából, 22. rész 24. versétől. Azért megrendítő számomra ez az ige rész, mert Jézus a halálára készül, a tanítványok pedig egymással versengenek. Ezután versengés is támadt köztük arról, hogy ki a legnagyobb közöttük. Erre ő így felelt. A királyok uralkodnak népeiken, és akik hatalmuk alá hajtják őket, jótevőknek hivatják magukat. Ti azonban ne így cselekedjetek, hanem aki a legnagyobb közöttetek, olyan legyen, mint a legkisebb, és aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál. Mert ki a nagyobb? Az, aki asztalnál ül, vagy aki szolgál? Ugye az, aki az asztalnál ül? Én pedig olyan vagyok közöttetek, mint aki szolgál. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Urunk Istenünk, forrongó világunkban nagyon örülünk annak, hogy Te vagy a mi kapaszkodónk, hogy az ige szól, és szent lelked vezet bennünket, és itt van ez a templom, és itt van ez a közösség, és itt vagyunk egymásnak tiszta kereső tekintettel, tiszta kereső szívvel. Urunk, nagyon nagy kincs ez, mint egy lámpás a sötétben. És azért boldogok vagyunk, hogy hozzád fordulhatunk reménységért, útmutatásért, erőért, bölcsességért, és legfőképpen szeretetért. Köszönjük, hogy a tanítványoknak így adtál lámpást testamentumként az utolsó óráidban is, hogy szolgáltad őket. Urunk, ennek a szolgálatnak a lelkét add nekünk teljesen, és add most, hogy itt tudjunk megállni előtted nyitott szívvel, hallani üzenetedet, tisztíts bennünket, Urunk, tisztíts minden bálványtól, minden hamis ideáltól, és engedd, hogy a tekintetünket egyedül Te rád szegezzük. Áldunk téged, hogy szól az ige, és izzít, és átformál. Amen. Isten igéjére készülve a 377. dicséretünket énekeljük, Szentlélek, védj körül bennünket. Szentlélek, imádunk mi téged.
Istenséget. Hisszük, hogy az új ember szíve saját kezed mivel. Te vagy a hitnek, mint szerzője, mind elvégezője. Szakaszd el hát most is szívünket, minden érzésünket, a sok hiába valóságtól, egy család világtól. Csöt teremjen.
Isten igéjét olvasom Máté evangéliumából, a 26. fejezet első 13 versét. Amikor Jézus befejezte mindezeket a beszédeket, így szólt tanítványaihoz: tudjátok, hogy két nap múlva lesz a húsvét ünnepe, és az emberfia átadatik, hogy megfeszítsék. Ekkor összegyűltek a főpapok, az írástudók és a nép vénei Kajafás főpap palotájában, és megegyeztek abban, hogy Jézus csellel elfogják és megölik. De ezt mondták, ne az ünnepen, hogy zavargás ne támadjon a nép között. Amikor Jézus Betániában a leprás Simon házában volt, oda ment hozzá egy asszony, akinél egy alabástrom tartóban drága kenet volt, és ráöntötte az asztalnál ülő Jézus fejére. Amikor látták ezt a tanítványai, bosszankodtak, és ezt mondták, mire való ez a pazarlás? Hiszen el lehetett volna ezt adni sok pénzért, és azt a szegényeknek juttatni. Amikor Jézus észrevette, ezt kérdezte tőlük, miért bántjátok ezt az asszonyt? Hiszen jót tett velem, mert a szegények mindig veletek lesznek, de én nem leszek mindig veletek. Mert amikor ezt a kenetet a testemre öntötte, temetésemre készített elő. Bizony mondom néktek, hogy bárhol hirdetik majd az evangéliumot az egész világon, amit ez az asszony tett, azt is elmondják majd az ő emlékezetére. Drága testvéreim, nehéz nap ez a mai, és éppen ezért nagyon szeretném, hogy a figyelmünket Jézusra és a nagy hét eseményeire fordítsuk. Hogy legyünk tudatosak abban, hogy az Isten lélek, és akik őt imádják, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. És tartsátok azt szem előtt, amit Jézus Pilátusnak mond, az én országom nem ebből a világból való. Merítsünk erőt abból, ahogyan Jézus az emberekhez, tanítványaihoz viszonyult, és ahogyan saját haláláról beszélt, ahogy látta és láttatta az Isten tervét, a nagy képet mindannyiukkal. Azt a kicsit buta címet adtam ennek a prédikációnak, hogy szerelem és halál órája. Ez csak úgy asszociatíve ugrott benne, gondoljatok mögé semmi nagy dolgot. Olvastam még régen ezt a regényt, nem tudom, ismeritek-e, Remarque regénye. A II. Világháború után íródott, és tulajdonképpen erről szól, hogy a világ háborúban áll, és izzik, és mindent elborít az emberi bűn és hatalomvágy, de van egy másik vágy az ember szívében, a szerelemre, és arra, hogy valaki szeressen, és hogy valakivel egyé legyek, és hogy valahol otthon legyek, és megmelegedhessek. És ezért hoztam ezt az igét ide, ennek az asszonynak a történetét, mert úgy érzem, hogy ez a vágy az, ami az igaz vágyunk, ami mentén mozdulhat a lelkünk. Máté evangélista, ezen így elgondolkodtam, hogy férfi volt, egy ókori férfi, egy keleti társadalomból, és mégis érződik az ő bizonyságtételén, hogy emellett az asszony mellett foglal állást. Hogy milyen nagy dolog az, amit ez az asszony tesz, hogy ebben van igazán élet. Mi is ez? Mi is ez az érzés? Mi vezérli ezt a ókori nőt itt Jézusnál, mikor a fejére önti a finom, illatos kenetet? Én így látom ezt, hogy ez nem egy földi szerelem, nem az a szerelem, amiről sokszor így beszélünk, vagy amiről gondolkodunk, de mégis egyfajta szerelem. Valami olyan önátadás, ami több, ami nem számító, ami nem üzletel. Tudja ez az asszony, hogy Jézus meg fog halni. Ugye ő nem mond semmit, csak Jézus értelmezi az ő cselekedetét. Látja ez az asszony, vagy talán inkább érzi, hogy Jézusnak ez az utolsó ideje. És milyen nagy dolog, hogy azt az illatos kenetet, amivel talán bebalzsamozni szokták a meghaltakat, ez az asszony még Jézus életében ráönti. Mennyire tanítja ez, hogy a szeretetünket az élőkre pazaroljuk. Máté evangélista óriási kontrasztot rajzol a tanítványok és az asszony közé. Amilyen önfelett és amennyire nem mérlegel ez a nő, és ahogyan kiontja itt a háláját Jézus felé, nem érdekli, hogy mi lesz holnap, nem érdekli, hogy mennyibe került ez az olaj. Úgy jelenik meg a tanítványoknak a, hát nagyon racionális és nagyon jogos szemlélete, hogy hát azért ez pazarlás, és a szegényeknek is lehetett volna adni ezt a pénzt, amiben ez az olaj került. Valamelyik kommentár azt írja, hogy egy évi fizetés. Hát gondolhatjátok, hogy akkor ez nagyon értékes volt. És tulajdonképpen a tanítványok is Jézusi úton jártak. Ők is Jézus tanítását követték, hogy hát itt vannak a szegények, a világ baját orvosolni kell. De közben, miközben ők így követik Jézus tanítását, elvesztik Jézussal a kapcsolatot. És ezt szeretném így nagyon aláhúzni, hogy Jézus olyan imádókat keres, akik őt lélekben és igazságban imádják, akiknek a szívük ott van ő vele. Hogy nem olyan követőket, akik Jézus tanait követik, hanem akiknek kapcsolatuk van Jézussal. Azért van ez az ige itt a Bibliában, és ezért hirdetik minden időben ennek az asszonynak a tettét, mert meglátott valamit, ami lényegi, hogy hogyan tudok Jézushoz kapcsolódni, ahhoz a Jézushoz, aki értem indul a halálba. Azt mondja Jézus, a szegények mindig veletek lesznek. Ez borzasztóan izgalmas dolog, mert mondhatnánk azt, hogy hát mi más lenne a keresztjének küldetése, mint az, hogy a világ sorsát megváltoztatni, a társadalmi igazságtalanságot eltörölni, a szegénységet megszüntetni. És hogy mégsem ez áll itt a fókuszban, hanem ez a szívbeli szerelem, ez az örvendezés a másik személyében. És közben pedig rögtön megjelenik a halál gondolata is, ezért talán szerelem és halál órája, mert hogy amikor valamit úgy nagyon megértünk, vagy nagyon átélünk egy boldog pillanatot valakivel, legyen az a szerelmünk, vagy a gyerekünk, bárki, akit nagyon szeretünk, ha nagyon átéljük ezt a pillanatot, nem tudom, volt-e már ilyen nektek, akkor megjelenik a halálnak is a gondolata. Hogy ez annyira jó, ez annyira szép, hogy ez biztos, hogy nem tart örökké. Ez tuti, hogy elveszíthető. Nem tudom, hogy van-e ilyen tapasztalatotok, nekem van. És akkor, amikor ezt érzem, hogy ez most annyira jó, és ez biztos, hogy ez nem tart örökké, akkor hát mit tehetek? Elkezdek hálát adni, mert nem birtokolhatom. Nem birtokolhatom azt az embert, nem birtokolhatom azt a kapcsolatot, azt a pillanatot. Egy valami lehet az enyém, és ez maga az Isten, az ajándékozó, akitől ezt mind kaptam. Úgyhogy amikor ezt érzem, a szerelem és halál óráját, akkor elkezdek hálát adni Istennek, hogy köszönöm, hogy ezt tőled kaptam. Köszönöm, hogy minden elmúlik, de te nem. És hogyha benned vagyok, akkor én sem. Te vagy az örök élet, és benned én nekem is örök életem lehet. Persze, hogy nagyon ott van az életünkben minden, amit a tanítványok képviselnek, nagyon is helye van a racionalitásnak, mennyibe került ez az olaj, van-e értelme annak, amit teszünk, megéri-e? Azért ezt nagyon sokszor feltesszük, és teljesen rendben van, hogy ezeket a kérdéseket feltesszük, hogy nem kell-e mondjuk munkahelyet váltanom, nem kell-e mondjuk kapcsolatot váltanom, megéri-e? És van, amikor nagyon fontos ezt a kérdést is feltenni, és volt olyan, amikor a gyülekezetünk életében is volt ilyen kérdés, amit föl kellett tenni, hova tesszük az energiáinkat, melyik szolgálatba, ha abba igen, akkor ebbe nem tudjuk. Tehát, hogy ezek nagyon-nagyon reális kérdések. És nem azt akarom mondani, hogy ez nem fontos, hanem azt akarom mondani, hogy ne csak az eszünkkel szeressük Jézust, azzal is, de a szívünkkel is szeressük Jézust. És itt ebben a történetben ezen van a hangsúly, hogy a szívünkkel szeressük Jézust, mert ha csak az eszünkkel követjük őt, akkor kiszárad az életünk. Ez az asszony nem mérlegel, hanem túlcsordul benne a szeretet, mint ez az olaj. Maga az olaj is nagyon izgalmas. Biztos észrevettétek, hogy mostanában néha így szoktuk ezt az olajat használni, abszolút bibliai alapon, minek a jelképe az olaj, a gyógyulásnak és az örök életnek. Ugye ezzel balzsamozták be a meghaltaknak a testét, de Jakab apostol mondja, hogy kenjétek meg egymást olajjal, valljátok meg egymásnak a bűneiteket, és ez gyógyulást, Isten gyógyulását hozza. Azt kell, hogy mondjam, hogy az olaj a fölfelé irányuló életnek a jelképe. Amikor valahogy az életünkbe bejön az isteni dimenzió, amikor nem csak előrefele nézek, hogy mi a logikus, mi éri meg, hogyan kéne ezt az életet gazdaságosan jól élni, hanem amikor egy vertikális dimenzió lép be az életembe, mint ennek az asszonynak, egy kicsit ilyen bolond módon. Az jut eszembe, hogy a Szentlélek az pont ilyen, hogy ilyen bolond módon vezet, hogy amikor úgy nem, biztos volt ilyen, amikor nem tűnik racionálisnak egy döntés, de érzem, hogy abba az irányba kell mennem, mert az lesz a jó irány, onnan fakad az élet. Na ez az, ami itt történik, és amire Jézus vágyik velünk kapcsolatban. Pár héttel ezelőtt voltunk a gyógyító jelenlét hétvégén, és ezt tapasztaltuk meg, hogy valahogy belép az életünkbe ez a vertikális dimenzió, ez a fölfelé való élet, és elindul egy változás, nem racionálisan, de elkezdünk megbocsátani, elkezdünk bűnöket letenni, elkezdünk bennünket megkötöző szokásoktól megszabadulni, és amikor ezek megtörténnek, egy ilyen életrendező beszélgetésben például elkezdődik, akkor meg szoktuk kenni azt, aki ezt a döntést meghozza olajjal. Fölülről akarok élni, fölfelé akarok nézni, és nem csak horizontálisan, és dönthetek így, hogy az Isten országát nézem. Mit jelent fölülről látni? Ez a szívbeli szerelem, szeretet képessé teszi az asszonyt, hogy ne csak ésszel, hanem megérezze valahogy a szívével, hogy Jézus valóban mire készül. Hogy a kereszt halálon adja át magát értünk. Képes felülről látni a nagy képet. Aki előre irányulóan él, csak földi perspektívában, az hajlamos arra, hogy lenézze a másikat, mert mindenki egy kicsit pipiskedik, és azt akarja érezni, hogy ő több, vagy ő jobb, úgy, mint a tanítványok. Melyikünk a nagyobb? Ez az asszony pedig nem lenéz, hanem fölnéz Jézusra, és meglátja Jézust igazán. Ha fölfelé irányuló életet akarunk élni, és emellett döntünk, a szegények problémáját és a világ problémáját is egy kicsit másképp látjuk. Mert rengeteg probléma van ebben a világban, amit nem fogunk tudni megoldani. A házas kurzuson tanuljuk ezt. Emlékeztek, hogy rengeteg probléma lesz a házasságban, rengeteg kapcsolati, nehézség, amit nem fogunk tudni megoldani. Ugye Gottman azt mondja, hogy 67%-a megoldhatatlan. Hát akkor mit csináljunk ezekkel a problémákkal? Azt mondja Pilinszky, sokan az emberek problémát látnak és megoldásokat keresnek, pedig a világban drámák vannak, és irgalomra van szükség. Amikor megoldásokat keresünk, nagyon sokszor távol marad a szívünk Jézustól. Az jutott eszembe, hogy amikor nekem problémám van, akkor én sem arra vágyok feltétlenül, hogy valaki oldja meg helyettem. Ellenkezőleg. Nagyon szeretném én megoldani, de ha nem megy, akkor legalább azt érezzem, hogy te mellettem állsz, és kísérsz engem, amíg megtalálom a saját utamat ebben a problémában, amit nem biztos, hogy meg fogok tudni oldani. De legalább nem vagyok benne egyedül, és a szívünk egyé válik. Azt hiszem, ennél nagyobb ajándék nincs. A fölfelé irányuló életben az ember elkezd a másik emberért tenni. A másik java a saját javammá lesz. Ezt úgy hívja a lélektan, hogy átdolgozás, amikor valamit nem tudok megoldani, mert már megtörtént, mert már elvétetett, legyen az egy gyász, egy fájdalom, egy bántalmazás. Mit tehetek? A fölfelé irányuló életű ember elkezdi megadni ennek a világnak azt, amit ő se kapott meg. Pár héttel ezelőtt állt itt az úrasztalánál Levente Péter, emlékeztek rá, és elmondta, hogy neki 2 gyereke halt meg. És akkor megnézem a videót, a YouTube-on, és látom, hogy ott mókázik a gyerekekkel, és ő maga is elmondja, hogy több ezer gyereknek lettem az apukája. Ez az átdolgozás. De ha megnézitek nagy embereknek, vagy szenteknek az életét, Teréz anyát, aki 9 évesen vesztette el az édesapját, vagy tudjátok, említettem már Bachot, ez annyira megrendítő, kicsi gyerek volt, mikor az édesanyját veszítette el. Ezek az emberek az átdolgozás nagymesterei. Isten erre hív meg bennünket, hogy valami felfakadjon belőlünk, amit mi nem kaptunk meg. Ezt a fölfelé irányuló életet az Isten országának a ban való létet nagyon sokszor a világ nem igazolja. Nagyon egyszerű dolog jut eszembe, amikor így akár a tiniknek beszélek Jézusról, fájdalmakról. Van olyan gyerek, aki azt mondja, hogy az érzésekről beszélni gyengeség. Miért beszélünk ezekről? Csak a gyenge embereknek fontos ez. Vagy akár, ha valaki elhivatott valamilyen munkában, legyen az tanárság, vagy gyógyítás, vagy bármi egyéb, megéri. Megéri, ez gyengeség. De aki fölfele irányulóan él, az dönthet úgy, hogy nem várja azt, hogy az élet igazolja őt, hanem elkezdi ő igazolni az életet, azt, amiben hisz. És így kedvenc példám a Bibliából József. Tudjátok, az a József, akit rabszolgának adtak el a testvérei, és aztán börtönbe kerül, teljesen igazságtalanul, és mindvégig hű marad, és nem tudja még akkor, hogy Isten kiszabadítja őt, de ő hűséges marad az Istenhez, és úgy dolgozik, hogy mindig valamilyen vezető pozícióba kerül, még a börtönben is. Nem igazolja őt pillanatnyilag, nem igazolja őt az élet. De ő igazolja Istent. És ugyanígy van ez a gyülekezetünkben rengeteg szolgálattal. Miért éri az meg nektek, hogy itt sütit hoztok a benkősöknek, vagy most mondhatnék bármit, sokkal több mindent is beletesztek szabadidőből, energiából, pénzből. A mi gyülekezetünk egy nagyon komolyan szolgáló, aktív gyülekezet. Miért éri ez meg nektek? Nem gyengeség ez? Nem butaság? Nem, ez egy fölfele irányuló élet. Az Isten országát tartjátok szem előtt, és ez egy nagyon nagy gazdagság. De hogyha csak a legkézenfekvőbb dologra gondoltok, hogyha van egy egészséges anya vagy apa, hát mit tesz? Mindenét odaadja azért, hogy ez a gyerek jól legyen. Most így látogattam kisbabát is a héten, aki pár hetes, és látom, hogy mekkora energia, kicsit távol van ez most már tőlem, el sem bírom képzelni, hogy egyszer én is benne voltam. Szóval, hogy így mindent bele kell adni, de mindent, éjjel-nappal. És hogy így lesz az ember egészséges, hogy azt érzi, hogy van valaki, aki mindig mellettem áll. Van valaki, aki teljesen az enyém lehet. Nyilván ez egy ilyen gyermeki megtapasztalás. Megéri, dehogy éri meg. Az a gyerek szépen fogja magát, felnő, és jól itt hagy bennünket. De valahogy az Isten országában ez a logika, hogy én adom, és valahogy Isten meg meggazdagít. Nem tudom, hogy van ez. Így történik. Még azt így próbáltam megnézni, hogy mi vonzó Jézusban, hogy mit imádott ez a nő Jézusban. És mi keresztjének mit imádunk Jézuson. Van a szívünkben egy mély vágy, hogy ne pusztán jók legyünk, okosak, rendesek, erkölcsösek. Ennél többre vágyunk, szeretni akarunk, és szeretve lenni. Pontosan úgy, ahogy a szerelemben is keressük az igazit. Keressük az igazi Istent. A szívünk úgy van megteremtve, hogy érezzük a vágyat Isten után. Az a nehéz, hogy a világunkban nem nagyon szoktunk túl sok időt adni ennek a keresgélésnek. Tudjátok, hogy úgy vagyunk már szocializálódva, hogy pár másodperc, és akkor klikkelünk, hogy tovább. 2 percet adunk valaminek, hogy meggyőzzön bennünket, és tovább. Tehát nagyon leegyszerűsödik a gondolkodásunk. Bocsánat, így mondom, egy kicsit primitív lesz a gondolkodásunk. És Jézus pedig arra hív, pláne itt a nagy hét felé, hogy lassan fordulunk, hogy legyünk csendességben, hogy tudjunk szemlélődni, hogy ne klikkelgessünk, hanem valahogy Jézus jelenlétében töltsünk több időt, hogy gyönyörködjünk benne, szemléljük azt az Istent, aki odaadja magát értünk, aki kiteszi a szívét értünk, ő az igazi. Most már csak az a kérdés, hogy te mit mutatsz meg magadból az Istennek? Mert hogy a meghittségért Jézus már mindent megtett. Ő megmutatta magát. Mi mit adunk neki? A meghittséghez 2 fél kell. Ez a nő így mutatta meg, ezzel az olajjal, mindent kifejezett, a szerelmet, a hálát, a gyászt, az örömöt, a vígasztalást, a hódolatot. És Jézus ezt mondja, jót tett velem. Miért mondja Jézus, hogy jót tett velem? Mert Jézusnak erőre volt szüksége, hogy végigcsinálja azt, amiért jött. Felkente ez az asszony a szerelmével, felkente a halálra. ezeket a kérdéseket vigyük el magunkkal. Mi a te olajad? Tudod-e látni Jézust vonzónak? Milyennek látod Jézust? Hogyan tudod az életedet, a tekintetedet a keresztre irányítani? Legyünk egy percet csendben. Urunk Istenünk, rohanásainkban és harcainkban adj nekünk alkalmat a szemlélődésre, a benned való gyönyörködésre. Amen. Folytassuk az imádságot egy énekkel. Úgy vágyom, Uram, tróntermedbe. Urunk, nagyon szükségünk van a te bölcsességedre, ahogyan éljük a mi földi életünket, és közben pedig a tekintetünket rád emeljük, hogy ezt a kettőt tudjuk egyensúlyban tartani. És Urunk, csak szemlélünk és ámulunk téged, ahogyan tudtad a tanítványaidat egyengetni és vezetni, és így szeretnénk mi is a szívünket, a gondolatainkat te szerinted egyengetni és vezetni. És most legfőképpen azért könyörgünk, Urunk, hogy hadd viseljünk gondot azokra, akik ránk vannak bízva, hogy hadd szeressük őket teljes szívvel, a családunkat, a gyerekeinket, a házastársunkat, azokat, akikért felelősek vagyunk. Adj nekünk egy olyan felnőttséget, egy olyan érettséget, amilyen neked volt, hogy te tudtad, hogy miért jöttél, tudtad, hogy mit akarsz elvégezni, és ettől nem lehetett téged eltántorítani. Urunk, így szeretnénk megállni a dolgainkban, ésszel és szívvel egyaránt, de legfőképpen szívvel, ahogyan ez az asszony is tudott téged szeretni, Urunk, így akarunk mi is szeretni téged és egymást ebben a világban. Eléd visszük a terheinket, az aktuális gondjainkat, gyászunkat, de akár örömeinket is. Úr Jézus, hadd tudjunk mindent a te kezedből elvenni, mert tudjuk, hogy te nem múlsz el, te örök vagy, és benned mi is. Tiéd legyen a dicsőség ezért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Kárpátaljai magyarokkal azonosulunk ebben az énekben. Mindig velem, Uram, mindig velem. Istennek népe az Úr áldjon meg és őrizzen meg titeket, világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok és könyörüljön rajtatok, fordítsa az Úr az ő szent arcát reátok és adjon nektek békességet. Amen. Isten velünk, viszontlátásra.